Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük el 47. Zsoltárunknak az első versét. 47. Zsoltárunk első verse így kezdődik. No, minden népek, örvendezzetek és tapsoljatok, Istent áldjátok! Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 367. számú dicséretünk, minden versét énekelve, ez 4 vers. 367. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt Jánosnak a mennyei jelenésekről írott könyvéből, a könyv 14. és 15. részeiből válogatott verseket fogok olvasni. Hosszabb ige szakasz ez a válogatás, úgyhogy ülve hallgassuk Isten igéjét. És látám, és ímé egy bárány áll a Sion hegyén, és ő vele 144 ezren, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. És énekelnek új éneket a királyi szék előtt, és a négy lelkes állat előtt, és a vének előtt, és senki meg nem tanulhatja azt az éneket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakósainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. És ezt mondta nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja nékem, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. És láttam, és ímé volt egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, hasonló az embernek fiához, a fején aranykorona, és a kezében éles sarló. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a te nevedet, mert csak egyedül te vagy szent. Mert eljönnek mind a pogányok, és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. És tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Magasztalunk teremtő és gondviselő Isten, szerető mennyei édesatyánk a Krisztus Jézusban. Köszönjük megőrzött, megtartott életünket, a tőled kapott napokat, köszönjük szeretteinket, barátainkat, gyülekezetünket. Dicsőítünk ígédért, a Szentírás, a Biblia, valóságos beszéded minden tanításáért és üzenetéért. Megvalljuk, hogy bizony más a te gondolatod, mint a miénk. És az, hogy mégis csodákat látunk, amikor engedünk a te gondolatodnak. És tesszük azt, amit te mondasz. Vonj magadhoz, Urunk, közel ezen a szent órán, és tölts el lelkeddel és erőddel. Tölts el lelkeddel, hogy nyíljon fel a szemünk, meglátni a sokféle bajt és nyomorúságot, de a mennyből induló és földre érkező megoldásaidat is. Add nekünk, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak szelíd szemét. Add nekünk Jézus indulatát, hogy betölthessük földi zarándok útunkon égi küldetésünket, amiért születtünk, amiért vagyunk. És úgy szeretnénk betölteni, ahogy te gondolod, és nem ahogy mi gondoljuk. Jöjj vigasztaló Szentlélek, jöjj erőddel, hatalmaddal a gyászolókhoz, az emlékezőkhöz, a vesztesekhez, a sírókhoz, jöjj a betegekhez, és szólj hozzánk, Urunk, és könyörülj meg rajtunk, hogy legyünk képesek, készek hallgatni és figyelni rád, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Az ige meghallására készülve 172. számú dicséretünket énekeljük. 172. számú dicséretünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom az Új Szövetségből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részéből, annak a 12. versét. És nincsen senkiben másban idvesség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk, hanem a Krisztus Jézus neve. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Biblia olvasó vezérfonalunk szerint megkezdtük az 5. hetét annak, hogy az Új Szövetségben Jánosnak a mennyei jelenésekről szóló könyve igéit olvassuk. Ez a könyv rögtön az első mondatába jelzi, hogy ez Jézusnak a kijelentése. Jézus kijelentését tartalmazza, annak a Jézusnak a kijelentését, aki földi küldetése után, melynek középpontjában a nagypénteki golgotai kereszthalála és a húsvéti feltámadása volt, visszatért a mennybe, oda, ahonnan megérkezett. Érkezését karácsonykor ünnepeljük. Most visszatért a mennybe, ebbe a különös, élő, létező világba. És ebbe a különös, élő, létező, valóságos világba ennek a Jézusnak egy tanítványa, János apostol betekinthetett, beleláthatott, és azt a parancsot kapta, amikor megnyílt előtte az égi ajtó, hogy betekintsen a menny világába, a földön túli világba, az Isten világába, hogy amit láttál és amit hallottál, azt írd meg. Kedves testvérek, nagyon fontos és jó dolog az, hogy Isten igéje az örökké való felé is, az örökké való felé is viszi és vezeti a lelki tekintetünket. Mert nagy szükségünk van rá. Nagyon fontos és nagyon jó, hogy Isten ezt teszi velünk, és a Jelenések könyvében immáron 5. hete napról napra ezt teszi velünk, hogy a tekintetünket elemeli a föld gondjai, bajai, földi létezésünk nyomorúságai, problémái felől, és a menny felé, az ég felé, az örökké valóság felé vezet bennünket. Azért fontos, testvérek, mert bizony döntően az ideig valókkal törődünk és foglalkozunk. Az örökké valókkal nem. A testi dolgokkal igen, a lelkiekkel nem. Mintha az ember csupán anyag lenne, matéria. Mintha az ember nem test és lélek lenne, egyszerre. Egyszerre test és lélek. Folyamatosan rosszul táplálkozunk. Az ideig valót tömjük, naponta többször is. A test szükségletének kielégítése fontos. Az örökké való részünket, a lelkünket meg bőjtöltetjük. Éhen és szomjan szenved a legtöbb ember lelke. A testet tisztogatjuk, a lelkünket nem ápoljuk. Testvérek, ebből csak baj lehet. Először ideig való baj, amelyik jelentkezik a házasságunkba, a családi életünkbe, a baráti kapcsolatainkbe, a megromló boldogságunkba, a szorongató lelki állapotainkba, és aztán lesz belőle örökké való baj is. Fontos a mennyei Jelenések könyvét nagyon komolyan venni. Tegyük ezt mi is most is, hiszen ez a könyv híradás az örökké valóságról és az örökké való lelkünk sorsáról. Ugye tiltakoznál, ha valaki azt mondaná, te test vagy, anyag vagy csupán, te nem vagy lélek, hús vagy, csont vagy, víz vagy, és nincs lelked. De hát mi van vele? Ki foglalkozik vele? Ki és mivel táplálja? Hogy tartja tisztán? Hogy vigyáz rá? Nagyon érdekes, testvérek, hogy a világ népei, kultúrák, történelmük, lakhelyük, sorsuk, különbözőségei ellenére is a maguk vallása, a maguk hite megfogalmazása szerint hisznek az örökké valóság létezésében. A világ népei hisznek abban, hogy van örökké valóság, függetlenül attól, hogy milyen civilizáció tagjai. Hisznek benne. a lélek halhatatlanságának valamilyen formájába hisznek az emberek. Legyen ez lélekvándorlás, reinkarnáció, spiritizmus, vagy Isten tudja, hogy mi. A világ népeinek közösen hitt, de különbözőképpen elképzelt és megfogalmazott hite, hogy az ember több, mint test. Hogy az ember lélek is. És közös hite az emberiségnek kultúráktól, civilizációktól függetlenül is, hogy a lélek nem hal meg, hanem valahol, valamiképpen, valahogy él. Túléli a test halálát. Ez nem a keresztények kiváltságos hite. Ez a világ népeinek egységes hite. Így persze a halálról is azt vallják, hiszik és gondolják a legkülönbözőbb vallásokhoz tartozó népek, hogy a halál csak átmenet. Hogy a halál nem végállomás. Kedves testvérek, minket, hívő keresztény embereket, Isten igéje vezet és tanít ebben a kérdésben is, és tudjuk a Bibliából, hogy Isten terve szerint, Isten akarata szerint az ember még a testében sem halt volna meg soha. Ez volt Isten akarata. Isten nem akarta a halált. Isten az élet istene. Isten az élet ura. Mégis történt valami az emberrel, ami behozta a test halálát. És ezt a Biblia úgy mondja el, hogy ez a bűn eset. De Isten akaratát megváltoztatni sem a bűn nem tudja, sem a testi halál nem tudja, hiszen Isten változatlan akaratából van örök élet, és van üdvösség. Hogyan és kiknek? Kedves testvérek, itt jutottunk el mai Isten tiszteletünk központi üzenetéhez, amelyet egy kérdésben fogalmazok meg, éppen tekintettel a bevezető mondatokra, és ez így hangzik, hogy lehet-e üdvözülni oda az örökkévaló Istenhez elkerülni Jézus nélkül is. Lehet-e? Lehet-e üdvözülni Jézus nélkül is? Kedves testvérek, a mai igénk is, a tegnapi igénk is, és a Jelenések könyve folyamatosan betekintést ad abba a világba. A mennyei jelenések folyamatosan ajtót, kaput nyit abba a világba, a mennybe. És Jánosnak meg kellett írni, hogy mit lát. Többek közt János látta azt, hogy egy számára megszámlálhatatlan, hatalmas néptömeg áll ott, irdatlan mennyiségű ember az Isten trónja előtt. És azt mondja, minden nemzetből, minden ágazatból, minden népből, minden nyelvből, ott állnak fehér ruhába öltözve, ez a mennyei állampolgárok ruhája. Mégpedig gondoljátok csak végig még egyszer, mit mond Isten igéje? Kik állnak ott? Már ott vannak. Minden nemzetből, amelyik valaha élt, minden emberi ágazatból, minden népből, amely valaha volt, és minden nyelvből. Hát ez meg hogy lehetséges? Ez meg hogy lehetséges? Hogy kerülhettek a mennybe emberek például, akik soha nem ismerték Jézust? Olyan népek, nemzetek, amelyek például Jézus karácsonyi érkezése előtt éltek. És azóta, hogy kerülhetnek oda emberek? Afrikából, Ázsiából, Indiából, ahol úgy teltek évezredek, hogy Jézus nevét soha nem hallották. Hogy van ez? Minden népből, nyelvből, nemzetből, ágazatból, és ráadásul kiderül, hogy mindegyik tudja a bárány énekét, azaz ismeri Jézust. Hát ez meg hogy van? Lehet üdvözülni Jézus nélkül is? Kedves testvérek, amikor a Biblia ezt a szót használja, hogy üdvözülés, üdvösség, akkor egy olyan görög szót mond itt az Új Szövetség, a szótériát, amelyik többet jelent annál, mint amit így lefordítunk magyarra, hogy üdvözülés, hogy üdvösség. Azt jelenti, hogy valami nagy bajból megmenekülni. Azt jelenti ez a szó továbbá, hogy boldognak lenni, de nem ideig, nem átmenetileg, hanem örökké. Amikor ezt a szót kimondja az Új Szövetség, hogy szótéria, hogy üdvösség, hogy üdvözülés, ez olyasmit jelent az eredeti görög szó tartalma szerint, hogy emberek, akik valami nagy bajból kimenekültek, és valami örökkévaló öröm és jó részesei lesznek. Nagyon egyszerűen úgy tudom megfogalmazni, hogy az üdvösség lényege a Biblia szerint az, hogy az ember újra abba a boldog életközösségbe kerül Krisztussal, amelyben volt az Éden kertjébe a bűneset előtt. Volt. Kedves testvérek, az pedig, hogy ki fog oda kerülni az üdvösségbe, azt a Biblia tanítása szerint így kell mondanunk, hogy ennek a feltételét egyes egyedül a szuverén Isten dönti el. Ez nem azon múlik, hogy ki mit gondol erről. Egyáltalán nem azon múlik. Isten dönti el. Kedves testvérek, fontos ezt jól megértenünk, mert általánosan elfogadott vélekedés még a keresztények között is, hogy üdvösség dolgában minden az emberen múlik. Hogy az üdvösségem, az örök életem kérdés, az rajtam múlik. Keresztények közt is elfogadott gondolat az, hogy fölállítottam erkölcsi mértékeket, és ha ezeknek meg tudok felelni, akkor Isten jó lesz én hozzám. Vannak erkölcsi mértékeim. A becsületről, a tisztességről, a tisztaságról, és egy csomó dologról. Igyekszem ehhez igazodni. És az Isten ezt látja, tudja. És majd amikor kimondja a végső szót a szuverén Isten az én örökké élő lelkem fölött, akkor ezt fogja figyelembe venni. Aztán még a keresztények között is elfogadott látás az, hogy úgy van ez, hogy hát biztos vannak bűneim, de van egy csomó jó dolgom is. És az igazságos Isten majd ezt a kettőt mérlegre teszi. Az egyikben ott lesznek a disznóságaim, mert sajnos ő mindenről tud. De a másikban ott lesznek a jó dolgaim, amiket tettem. És majd az Isten mérlegre teszi, és mert az Isten jó, mert az Isten csupa szeretet, mert az Isten csupa megértés, mert az Isten csupa irgalom, még ha rosszul billenne is számomra a mérce, akkor is megbocsát, és üdvösséget ad. Hát vajon hogy van ez, testvérek? Ha minden rajtam múlik, akkor tényleg lehet üdvözülni Jézus nélkül is? Ugyan miért kéne Jézus? Ha úgyis én rajtam múlik. És ha így van, egyáltalán miért jött ez a Jézus a földre? Miért kell ezt az egészet végigcsinálni? Miért kellett keresztre mennie? Minek volt ez az egész? Aztán, kedves testvérek, a keresztény országokba is terjednek a nagy világvallások, az iszlám, a buddhizmus, a hinduizmus, és azoknak híveik vannak, egyre több. Vajon Jézus nélkül ők üdvözülnek? Azt hiszem, nagy zavar van a keresztény emberek fejébe. Ezekben a kérdésekben. Nagy zavar. Jól látszik annak a gondolatnak az elterjedése, hogy minden vallás hordoz igazságot. Minden vallásban van igazság. És egyetlen vallás sincs, amelyik egyedül hordozza az igazságot. Nem jó dolog ez, hogy valamelyik vallás azt mondja, hogy egyedül én képviselem az igazságot. Hát biztos van igazuk a buddhistáknak is, a hinduistáknak is, a mohamedánoknak is, sintoistáknak is. Van a hídgyülekezetének is, van a jehovistáknak, szóval mindegyikben van valami. És majd ezek valahogy úgy együtt jelentik az örök igazságot. Tulajdonképpen mindegy is, hogy melyik valláshoz tartozom. Egy az Isten. Mindegy, hogy melyikbe hiszek. Úgyis csak egy Isten van, csöndbe zárójelbe, ha van, mondja az ilyen hívő, idézőjelbe hívő. Teljesen mindegy. El is indult a 20. századba egy óriási mozgalom, hogy a különböző vallásokat valahogy össze kéne dolgozni. A különböző vallásoknak ezeket a szép igazságait való össze kéne adni, és akkor kijön belőle egy nagy szép világvallás. Vajon mit mond a Bibliában megszólaló Isten? Üdvösség dolgáról. Kedves testvérek, én nem vitatom, hogy amit Isten igéje mond, azon lehet vitatkozni. Olyan értelemben lehet, hogy valaki azt mondja, hogy az én véleményem más. De olyan értelemben nem lehet rajta vitatkozni, hogy az Isten kijelentése meg ez. Isten ezt mondja, mindjárt idézem. De én mást gondolok erről. Szabad. Csak hogy amit te gondolsz, az nem Isten kijelentése. Az a te gondolatod. Az egyik oldalon áll tehát, amit te gondolsz, üdvösségről, hitről, vallásokról. A másik oldalon, amit Isten igéje mond. Ezzel az a gond, testvérek, hogy én tévedek, de Isten igéje nem. Isten igéje nem téved. Én tévedhetek. Mit mond üdvösség dolgáról Isten igéje? Testvérek, Isten igéje az üdvösség dolgáról azt mondja, hogy van egy valaki, aki megkerülhetetlen, akinek a személye kizárólagos és egyetlenszerű, és ez Jézus. Ezt mondja Isten igéje. Te gondolhatsz akármit, de az te vagy. Ez meg az Isten kijelentése. Mondok néhány igét. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézusban szereti így a világot. Aki hisz én bennem, mondja Jézus, ha meghal is, él az. Aki én bennem hisz, ha meghal is, él az. Alapigének ezt olvastam, nincsen senkiben másban üdvösség. Senkiben másban. mert nem adatott az emberek között, az ég alatt más név, akiben meg kellene tartatnunk, csak a Jézusé. A Jelenések könyvébe olvassuk ezt. Nálam vannak, mondja Jézus, a pokolnak és a halálnak kulcsai. Nálam egyedül. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Testvérek, a Biblia szerint Jézusnak kizárólagos és megkerülhetetlen szerepe van az ember üdvösségébe. Belépni a mennybe, üdvözülni, örökké élő lélekkel élni, csak Jézus által lehet, oda ugyanis sehonnan semmilyen út nem vezet, csak Jézus útja egyedül. Aki üdvözülni akar, annak Jézussal találkoznia kell, és benne hinnie kell. Bibliával a kezünkben nem hivatkozhatunk másra, csak a kijelentésre, Isten kijelentéseire, amelyik egyértelmű. Persze lehet más a véleményed, de az nem Isten kijelentése. Azt te magad vagy. Fontos kérdés, testvérek, hogy miért csak Jézus által van üdvösség? Miért nem lehet üdvözülni emberi igyekezet által, jó szándék által, jó cselekedetek által, akarás által, áldozathozatal által? Miért csak Jézus által? Miért mondja ezt Isten igéje? Testvérek, azért, mert Isten igéje szerint az ember és Isten kapcsolata úgy megromlott a bűnesetben, hogy elszakadtunk az élet fájától, Jézus Krisztustól, és ez azt jelenti, hogy a lelkünknek az a része, amelyik Istennel kapcsolatba tud kerülni, halott. Ez a lelki halál vagy kárhozat a Biblia szerint. És hogy a halott test működésképtelen, a halott lélek sem tud hinni. Amiképpen a halott test nem működik, eképpen a halott lélek sem tud hinni, azaz működni. Ezért a megoldás felülről jön. Istentől. Egyedül Istentől. Az ember felől nincs út Istenhez. Minden kísérlet hiába való. Csak felülről van megoldás. Azt mondja a Biblia, hogy Isten Jézust küldte, hogy legyen megoldás. Aki helyettünk tökéletesen eleget tett Isten minden törvényének, egyedül. Aki helyettünk tökéletesen elhordozta minden bűnünk büntetését, egyedül. Az örömhír azt, testvérek, hogy aki ebben a Jézus Krisztusban hisz, aki elfogadja ennek a Jézusnak az áldozatát, annak Jézusért Isten üdvösséget ad. De szeretném aláhúzni a szívetekbe, úgy, ahogy a saját füzetembe pirossal alá van húzva, Istenhez nem vezet út a földről, semmilyen vallás felől, semmilyen emberi akarás felől, semmilyen emberi produkció felől. Ezt gondolhatod, de Isten igéje nem ezt tanítja. Úgyhogy Istenre ne hivatkozz, ha mást gondolsz. Csak magadra. Istenhez csak egy út vezet. Az, amit ő maga készített felülről lefelé. És ez a Jézus. Ezért küldte Isten az ő egyszülött fiát a földre. Hogy legyen út lentről majd felfelé. Ezen az egy úton keresztül. És ez Jézus. Testvérek, a Biblia nem tanítja sehol, hogy mindegy, hogy az egy igaz Istent ki milyen néven hívja segítségül. Allahnak, Buddhának, Visnunak, Sorsnak vagy minek. Nem tanítja a Biblia. Gondolhatod, vélekedhetsz így, csak a Biblia nem tanítja. De a Biblia éppen azt tanítja, hogy a bűnbe esett emberhez egy út vezet, Istentől lefelé, hogy majd vezessen vissza is, és ez az egy út Jézus Krisztus. Nincs más. Senki nem kerülheti meg Jézust. Erre az útra akkor kerül az ember, amikor hitáltal Jézus Krisztussal kapcsolatba kerül. És akkor végül néhány érdekességet. Testvérek, a világvallások egyike sem tud az ember elveszett állapotáról. Egyik sem. A világvallások bűnfogalmának a lényege nem az Istentől elszakadt életben gyökeredzik, hanem abban, hogy a bűnfogalmuk kizárólag erkölcsi természetű. Világvallások nem tudnak a megváltóra szoruló emberről, és nem tudnak a megváltóról sem. A világvallásokban vezet út az embertől az ő istenéhez. A világvallásokban bizony vezet. Elegészen odáig, hogy meg is istenülhetsz. Sokan csinálják világvallások nélkül is. Olyan kis házi istenek lesznek. Nem kell nekik vallás se hozzá. A világvallások javarésze azt tanítja, hogy az minden ember lelke mélyén ott van valamiképpen az Isten, és ezt az Istent a maga szolgálatába tudja állítani az ember, és így megjavulhat. A legnagyobb szellemi és lelki félrevezetés, amikor valaki azt állítja vagy gondolja, hogy a világvallások egy irányba és egy cél felé mennek. Nem igaz. El ne hidd. El ne hidd. Nem igaz. Óriási tévedés azt hinni, hogy Jézus Krisztus személye, és a belévetett hit nélkül egyetlen ember is üdvözülne. Hát akkor mi lesz azzal a sok emberrel? Hát akkor hogy van az, hogy ott a mennybe mégis ott állnak minden ágazatból, népből, nyelvből? Milyen érdekes, vallást nem mond a Biblia. Figyeljétek, milyen érdekes. Minden ágazatból, népből, nyelvből ott állnak az emberek. Akkor ez hogy van? Kedves testvérek, hogy miként üdvözít Isten embereket más vallások tagjai közül, és miként adja nekik a Krisztust, nem tudjuk. Nincs róla egyértelmű kijelentésünk a Bibliában. Nem tudjuk. Ez Isten titka. Egy dolog viszont biztos, mert ez kijelentés, hogy sem semmilyen más népből, sem semmilyen más vallásból, sem ők, sem ti és én Krisztus nélkül nem üdvözülhetünk. Teljesen mindegy, hogy milyen valláshoz tartozik. Krisztus nélkül nem üdvözülhet senki. Hogy üdvözít mégis közülük az Isten, számunkra titok. De az nem, ugye testvérek, hanem egyértelmű, amit alapigeként olvastam, ami nekünk szól, neked és nekem, nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, amely által nékünk meg kell tartatnunk, csak a Krisztus Jézus neve. Ez vonatkozik rád és rám. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy azért jöttél abból a különös világból, amit a Bibliánk mennynek nevez, hogy elhozd azt, ami nélküled lehetetlen, ami számunkra, hogy Istenhez találjunk. Nem jöttél volna, ha menne nekünk, de senkinek nem megy. Bűneink úgy elzárják az utat visszafelé, hogy lehetetlenné teszik. Köszönjük, hogy azért jöttél, Jézus, hogy a bűnöket magadra vedd, és utat készíts minden lélek számára. Köszönjük, hogy ez a mi sorsunk is. Köszönjük, hogy a mi bűneinkért is tökéletesen eleget tettél a Golgota keresztjén. Köszönjük, hogy van út a mi számunkra is, az Isten szívéig, és ez te vagy egyedül. Könyörülj meg rajtunk, hogy megértsük. Könyörülj meg, hogy komolyan vegyük. Könyörülj meg rajtunk, hogy higgyük. És könyörülj meg rajtunk, hogy rálépjünk. Mert tudjuk, hogy te nem akarod a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen, és így élete legyen. Magasztalunk, Jézus, a szeretetedért, az irgalmadért, csodálatos voltodért. Boldogok vagyunk, ha ismerhetünk téged. Boldogok vagyunk, akik ismerünk téged. S hadd legyen boldog mindenki, aki hallotta ma a te ígédet, mert megismert téged. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. És hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját. és az iratterjesztés szolgálatát, s jelzem, hogy az iratterjesztésben a vasárnap elhangzó igehirdetések írott formában, nyomtatott formában megvásárolhatók 50 forintos áron. Azért kérünk egyáltalán érte egy kis pénzt, mert ezekből állítjuk elő a gyülekezet színvonalas újságját negyedévente 300 példányba, hogy azt aztán ajándékba adhassuk a gyülekezet tagjainak. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóra van, este 6 órakor a férfiak biblia órája. Szerdán énekkar, itt van a kar, nagy úr? Hány órakor? 6-kor kezdtek most? És ma nem lesz akkor. Igen, tehát szerdán este a kórustagoknak mondom, hogy 7 óra helyett 6 órakor kezdődik a próba, nyilván arra is tekintettel, hogy a mai énekkari próba elmarad. Csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti istentisztelet, este 6 órakor ifjúsági biblia óra, pénteken este 6 órakor a felnőtt ifjúság órája, és vasárnaponként 10 órakor van az istentiszteletünk, ugyanekkor gyermek istentiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. Kedves testvérek, közeledik az év vége, és a kimutatásunk szerint sokan nem rendezték még ez évi egyház fenntartói járulékuk befizetését. Kérem, hogy nézzünk utána, és ahol elmaradás van, ott pótoljuk és rendezzük azt. Egyházi törvényünk úgy szól, hogy minden önálló keresettel rendelkező református egyháztagtól kérjük havi jövedelme 1%-át havonta befizetni. Aki ezt teheti és tudja tenni, azt kérjük erre, és köszönettel vesszük. Ifjúságunk 38 fővel és a gyülekezet beosztott lelkészével lelkigyakorlatos hétvégén van a Mátrába, gondoljunk rájuk. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Kalmár Lászlónét, aki 77 esztendőt, és Sós Bélánét, aki 95 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást a gyászoló hátramaradottaknak. Jelentem, hogy a Magyarországi Református Egyház egyházkerületi elnökségei körlevélben keresték meg a gyülekezeteket, és azt kérték, hogy a most következő két vasárnapon hirdessük, hogy gyűjtést rendez a Református Egyház is a vörös iszap áradat károsultjai megsegítésére. Így, akik ilyen jellegű adománnyal szeretnék segíteni ott szenvedő, élő testvéreinket, azok ezt megtehetik. Mindkét kijáratnál van egy-egy fa doboz, abba lehet a külön adományokat elhelyezni, illetve a lelkészi hivatalba istentisztelet előtt és istentisztelet után ezt megtenni. Még néhány előzetesre hadd hívjam fel a figyelmeteket. Az első, ami a legközelebb van hozzánk, hogy a reformáció hete most úgy alakul, hogy a Pest Erzsébet központi gyülekezet lesz a vendéglátó. Azaz, az erzsébeti protestánsok, a három református gyülekezet, az evangélikus és a baptista gyülekezet tagjai október 25-én hétfőtől 29-én péntekkel bezárólag este 6 órakor ebben a templomban fognak találkozni ökumenikus istentiszteletek keretén belül. Legyünk olyanok, mint a házigazdáknak illik. Egy dolog biztos nem illik, hogy nincs otthon a házigazda. Tehát fogadjuk őket szeretettel, többek közt azzal, hogy itt vagyunk velük együtt. Október 31-én vasárnap, reformáció napja van, úrvacsora osztással egybekötött istentiszteletet tartunk, majd ugyaneme vasárnapon este 6 órakor az erzsébeti esték sorozatán belül a kórus koncertjét hallgathatjuk meg. Ugyancsak előzetes november 21-én vasárnap délelőtt 10 órakor Cseri Kálmán lelkésztestvérünk prédikál, és ugyanezen a november 21-én este 6 órakor a gyülekezeti ifjúság zenekara fog szolgálni. November 28-ára is fölhívom a figyelmeteket, ez az erzsébeti esték novemberi sorozatában lesz, dr. Frany Tamás akadémikus agykutató jön közénk, vasárnap este 6 órakor előadást tartani, önzés és elmagányosodás, a társadalmi fejlődés Zsák utcái címmel. Szeretettel hívjuk a gyülekezet érdeklő tagjait, megint azt mondom, vendégül látunk egy akadémikust, nagyon jó lenne, hogyha vendéglátóként szeretettel fogadnánk őt. Isten tiszteletünk végére érkezve a 200. dicséret első és utolsó, tehát két verset énekeljünk, az első és az utolsó verseit. Az első vers így kezdődik, ó maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk, majd a himnuszt